100 bázisponttal csökkentette az egynapos betéti tenderek kamatát a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa keddi kamat döntő ülésén. A jegybank elnöke az ülést követő sajtótájékoztatón azt mondta, minél hamarabb ki kell vezetni az ársapkákat, mert azok 3-4 százalékponttal emelik az inflációt. Beértek a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának korábbi szigorító intézkedései, ezért fontos lépések meghozataláról dönthetett a monetáris tanács, mondta Matolcsy György, a jegybank elnöke az ülés utáni online sajtótájékoztatón.
Elindította a jegybanki monetáris politika normalizációját, változattanul hagyta ugyanaz alapkamatot 13%-os szinten, de ez egynapos betéti tender kamat szintjét 100 bázisponttal csökkentette, tehát 18%-ról 17%-ra csökkent az irányadó kamat szintje, miközben változatlan maradt az alapkamat szintje.
Matolcsy György emlékeztetett, az MNB 2021. júniusában indította el infláció ellenes küzdelmét. Úgy fogalmazott, mostanra ezek a küzdelmek beértek.
Láttuk az inflációs tetőt Magyarországon, sajnos messze 25% fölött, de mostanára a legutóbbi adatunk 24%, tehát az inflációs tető után megindult egy dezinfláció. Azt is láttuk, hogy a korábbi két évben jellemző, nagyon erőteljes és bizony kellemetlen ikerdeficit után ebben az évben a külkereskedelmi mérleg és nyomában a folyófizetési mérleg messze jobb színben tűnik föl, tehát várhatóan nincs olyan nyomás sem az infláción, sem a monetáris politikán a folyófizetési mérleg oldaláról, mint volt az korábban.
Matolcsy György hangsúlyozta, az MNB által eddig felmutatott eredmények ugyanakkor még nem elegendőek.
Továbbra is az első számú célunk az infláció elleni harc, az infláció elleni küzdelem, hiszen a 24% az még mindig háromszor nagyobb, magasabb, mint az Európai Unió átlagos inflációs szintje. Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa úgy látja, hogy a kormány, ezen belül a költségvetés is egy konszolidációs pályára vált. A korábbi bizony fenntarthatatlan 2021-es 7,1%-os deficit, valamint a 2002-es 6,2%-os deficit után fokozatosan csökken, és a most tárgyalt 2024-es költségvetési tervezet szerint 3% alá kerül 2024-ben. Tehát nem csak arról van szó, hogy javult a külső közeg, a belső közeg, nem csak arról van szó, hogy beértek a Magyar Nemzeti Bank infláció ellenes szigorító kemény lépései 2021. júniusától, hanem arról is szó van, hogy összhangba kerülhet a jegybank és a kormány a költségvetés és a monetáris politika intézkedése.
A jegybank elnöke arra is kitért, hogy az alapkamat csökkentése egyelőre nem került szóba.
Nincs szó, és valószínűleg hosszú ideig nem lesz szó az alapkamat csökkentési ciklus elindításáról, még mindig a pénzügyi stabilitást erősítő irányadó kamatszintnél tartunk.
Matolcsy György azt mondta, megkerülhetetlen annak elemzése, hogy miért Magyarországon tetőzött a legmagasabb szinten az infláció európai és régiós összehasonlításban is. Közölte, ehhez számos országspecifikus tényező is hozzájárult.
A régióban messze a legmagasabb deficit alakult ki a magyar államháztartásban 2021-ben. Azután azt találtuk, hogy miután a jelenlegi, a térség átlagánál 10%-kal magasabb infláció döntően az élelmiszer áraknál jelentkezik, valamint az üzemanyagoknál, bizonyosan van olyan magyarok, és ezek az ársapkák és egyéb más intézkedések, amelyek hát az inflációra talán az elején jól hatnak, de később az infláció megugrását okozzák. A mi számításaink szerint 3-4%-kal lett magasabb 2022 végi, 2023 elejé magyar inflációs adat a térséghez képest az ársapkák miatt. Ezért is gondoljuk azt, továbbra is, és javasoljuk a kormánynak, hogy minél előbb vezesse ki az ársapkákat.
Matolcsy György indokoltnak nevezte azt, hogy 2022 őszén az MNB erélyesen reagált az egynapos betéti kamat jelentős emelésével arra, hogy elindult egy markáns forintgyengülés. Azt mondta, az is helyes lépés volt, hogy jelezték, a jegybank megáll annál a pontnál. Úgy fogalmazott, nagy baj lett volna, ha ez nem így történik. Már átadta a kormány a 2024-es költségvetés tervezetét a költségvetési tanácsnak, és a kabinet tervei szerint júniusban dönthetnek is az országgyűlési képviselők a jövő évi büdzséről. A portfólió elemzője úgy látja, túlságosan korai még megtervezni a jövő évi költségvetést, annak ellenére, hogy már nem annyira bizonytalan a gazdasági környezet, mint egy évvel korábban. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Nem hagyott föl a kormány az elmúlt évek gyakorlatával, a korai költségvetés elfogadásával, benyújtásával, és valóban ez egy kockázatos út, különösképpen azért, mert a tavalyi tapasztalatok az idei költségvetés, 2023-as költségvetés elfogadásával kapcsolatban nagyon negatívak erről az oldalról. Igaz, annyiban más a helyzet, talán most, mint akkora veszélyforrás, és nincsenek olyan mértékű külső kockázatok, amelyek egyébként a tavalyi évet jellemezték. Ne felejtsük el, tavaly tavasszal, nyáron volt az a fajta rezsi energia válság, amely a háború nyomán kirobbant, és amely nagyon érzékenyen érintett az országot, ezen keresztül egyébként a magyar költségvetést. Talán most ilyen kockázatról a csőben nem tudunk, vagy legalábbis nem látunk, viszont figyelmeztetően kellene legyen a 2023-as költségvetés elfogadása és utolsó pillanatos újraírása is a kormány számára, ugyanis ez a fajta a 2023-as költségvetés elfogadásának folyamata nem éppen a minden példája a transzparenciának, és a kiszámíthatóság megteremtésének, hogy a kormány azzal érve mindig, hogy a korai költségvetés elfogadása olyan előnyökkel jár, hogy a gazdaság szereplői időben megtudják azt, hogy a kormány mit tervez kiadások, beruházások, adó politika terén a következő évben, azonban ez a tavalyi évben egyáltalán nem volt igaz, nem volt kiszámítható tervezhetőség.
Ez most ugyanúgy megvan kockázatként, legfeljebb csak kisebb mértékben?
Így van, jelentős kockázatként van jelen, ha onnan nézzük egyébként, hogy a 2023-as költségvetésnek az idei évnek a gazdasági teljesítménynek a teljesülését is jelentős kockázatok övezik. Most azt látjuk egyébként, hogy bár a 2023-as költségvetés többször is átírta, még tavaly év végén rendeleti formában, valamint márciusban végül a parlament is teljesen újraírta a 23-as költségvetést, azonban még nem biztos, hogy ezáltal valóságot képes volt lereagálni és lefedni a kormány ezzel az új tervezettel, ugyanis azt látjuk az első 3 hónap részletes adatai alapján, hogy a költségvetés pálya nem úgy alakul, ahogy egyébként a kormány és a parlament ezt módosította még márciusban, tehát a legutolsó tervezet sem képes lefedni a valós folyamatokat, ez pedig nyilván az egy költségvetés, mint bázis, mint tervezhetőség, mély nyomokat hagyhat akár a 2024-es költségvetés alapjain is.
Tehát akkor már könnyen lehet, hogy az alapok sem annyira stabilak, amire a 2024-es költségvetés épül?
Lehet így is mondani, de ha onnan közelítjük meg, hogyha veszünk egy alternatív forgatókönyvet, és feltételezzük azt, hogyha kivételesen az elmúlt évek gyakorlatára rácáfolna a kormány, hogy ősszel, mondjuk november végén adnát a költségvetés tanácsnak ezt a 2024-es költségvetési törvényjavaslatot, akkor ugye fél évnyi tényadattal, költségvetési, makrogazdasági, inflációs és növekedési tényadattal beljebb lenne a kormány, jobban tudná megtervezni erősebb alapokkal a jövő évi költségvetést, a jövő évi növekedési, inflációs feltételezéseket, mind-mind azokat a tényezőket, például a makrogazdasági pályát, amelyre egyébként az egész költségvetés épül. Jól látható ugyanis, hogy a 2023-as költségvetés részben ezen csúszott el.
Milyen főbb számokkal tervez egyébként a 2024-es költségvetés, tehát hogyha a növekedést, az inflációt vagy a hiánycélt nézzük?
Az eddigi nyilatkozatokból, legutóbbi kormányzati nyilatkozatokból, valamint a május elején Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak beterjesztett konvergencia programból tudunk kiindulni. Ebben az a kapaszkodó van, hogy például 4% körül, 4% feletti GDP növekedéssel tervezi meg a jövő évet, valamint egy 6%-os átlagos inflációval, és mindehez most már 2,9%-os GDP arányos hiánycélt tűzött ki a kormány. Eredetileg ez a cél 2,5% volt még a tavalyi költségvetési kivetítése alapján, tehát látszik, hogy már a kormány érzékeli azt, hogy másképp alakul a valóság, mint azt korábban egyébként feltételezte, és már próbált ehhez igazítani a legújabb terveit is. Kérdés, hogy ez mennyiben valósul meg.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. 2023 áprilisában 24 ponton állt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozás Kutatóintézetének konjunktúra mutatója, ami a tavalyi erőteljes csökkenés után jelentős növekedés. Elsősorban a nagyvállalatok, a döntően exportáló cégek és az ipari vállalkozások körére jellemző az optimizmus. A 10 fő alatti hazai vállalkozások várakozásai még mindig inkább pesszimisták, mondta az Inforádiónak az MKIK GVI ügyvezető igazgatója. Nábelek Fruzsinával beszélgettem.
A konjunktúra mutató 2023 áprilisában 24 ponton áll. Ez egy 20 pontos növekedést jelent az előző fél évhez képest. Tehát azt mondhatjuk, hogy a vállalkozásoknak az üzleti helyzettel kapcsolatos értékelése az egyértelműen optimistábbá vált az elmúlt fél év folyamán. Viszont azt is el lehet mondani, hogy az emelkedés ez egyelőre nem ellensúlyozta azt a mutatóban történt visszaesést, amit az előző év első és második fél éve között tapasztaltunk, így a konjunktúra mutatónak az értéke az jelenleg elmarad. Az egy évvel ezelőttitől, illetve alacsonyabb a koronavírus járványt megelőző időszak értékétől is.
Mikor volt a mélypont?
A mélypont az egyértelműen a COVID-járvány kitörésekor volt, ez 2020 áprilisában mínusz 25 ponton állt a mutató. Azóta azt láttuk, hogy kisebb visszaesésekkel gyakorlatilag 2021 végére visszatértünk a járványt megelőző szintre, viszont tavaly bizonyára hát a háborús hatás, az infláció hatása, illetve az energiaválság miatt egy nagyobb visszaesést tapasztaltunk. Ennek a javulását látjuk a mostani időszakban.
Az optimizmus az mire alapul, tehát milyen válaszok születtek arra vonatkozóan, hogy miért optimistábbak valamelyest a megkérdezett vállalatvezetők?
Összességében azt látjuk, hogy több komponense is a konjunktúra mutatónak javulást mutat, tehát a jelenleg és a jövőben üzleti helyzetüket, a cég jövedelmezőségét, vagy a megrendelések szintjét, illetve a beruházásokkal kapcsolatos várakozásokat is pozitívabbnak ítélik meg a válaszadóink. A tavaly őszi inflációsok és energiasokból talán most a vállalkozások egy pici javulást érzékelnek.
Függ-e ez attól, hogy mekkora az adott vállalatnak a mérete, vagy milyen nemzetközi beágyazottsággal rendelkezik, netán, hogy milyen iparágban tevékenykedik?
Igen, egyértelműen függ attól, hogy melyik vállalati szegmensről beszélünk. Mindenhol javultak a várakozások, ezt el lehet mondani, viszont azt látjuk, hogy a legkedvezőbb üzleti klímára a nagyvállalatok, a döntően exportra termelő cégek, a külföldi tulajdonú, illetve ágazatilag az ipari vállalkozások számítanak. A mutatónak az értéke ezzel szemben például a 10 fő alatti mikrovállalkozások körében mínuszértékben van, ez gyakorlatilag a COVID óta így van, tehát náluk ez a kilábalás nem látszik még a járvány óta eltelt időszakban, és hát ágazatilag pedig azt látjuk, hogy az építőipari cégek is inkább közelebb vannak a negatív várakozásokhoz.
Nábelek Fruzsinát, az MKIK GVI ügyvezető igazgatóját hallották. Márciusban 20%-kal nőttek a bérek, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó keresete 577.900 forint volt, ami nettó 389.000 forintot tett ki, kedvezményekkel számolva. A magas infláció miatt azonban 6,6% volt a reálkeresetek csökkenése, mondta az Inforádiónak az MBH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Horváth Andrást kérdeztem.
Márciusban azt látjuk, hogy 16,6%-os volt a bérnövekedés, úgyhogy kijelenthető, hogy folytatódott a korábbi hónapokra jellemző szint látszik az átlagbérek növekedésében, illetve a némileg stabilabb folyamatokat mutató rendszeres bérek esetében is hasonló 15,7%-os szintet látunk, viszont itt minimális lassulás látszik az előző hónapokhoz képest, úgyhogy talán kijelenthető, hogy némi lassulás felfedezhető az árbérspirál esetében, a rendszeres bérek esetében, viszont a bónuszokat, prémiumokat is tartalmazó átlagbéremelkedés tovább gyorsult egy kicsivel a múlt hónapban.
Mindez mit jelent a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete? Mennyi volt és mennyi volt a nettó átlagkereset?
A bruttó átlagkereset 577.900 forint volt, a nettó pedig 398.000 forint, amiben az adókedvezmények és a különböző adókedvezmények is benne vannak. Közfoglalkoztatás nélkül ez közel 10.000 forinttal volt magasabb, illetve hogyha csak a vállalatokat vizsgáljuk, tehát gyakorlatilag a versenyszférát, ahol ugye piaci folyamatok eredményeként alakul ki a bércint, ott pedig azt látjuk, hogy néhány 100 forint, hiány 600.000 forint volt a bruttó átlagkereset márciusban.
Ugye az infláció továbbra is magas, a nettó reálbérekre a magas infláció milyen hatással volt, továbbra is megfigyelhető az, hogy reálbér csökkenés van, a keresett növekedés ellenére.
Igen, továbbra is bércsökkenés látunk, kicsivel 7% alatti volt ebben a hónapban az év per év alapon mért reálbércsökkenés, úgyhogy itt továbbra is látszanak az inflációs folyamatok, viszont az év egészében nagyjából 3%-os lesz ez a reálbércsökkenés, mivel az év második felén az infláció erőteljes csökkenésnek fog indulni, bázishatások, illetve sok egyéb negatív árkorrekció eredményeként, így ez a most látott még valóban erőteljes reálbércsökkenés éves év végére pozitívra fog váltani, és éves átlagban pedig 3% körül lesz ennek a mértéke a jelenlegi folyamatok alapján.
Horváth Andrást, az MBH Bank vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Az elmúlt fél évben jelentősen romlott a lakásvásárlás elérhetősége, még azoknak a fiataloknak is, akik igénybe tudják venni a különböző otthonteremtési támogatásokat, áll a Magyar Nemzeti Bank lakáspiaci jelentésében. Fordulópontot hozott 2022 második fele a lakáspiacon, a kereslet jelentősen visszaesett, és az árcsökkenés is megindult, mondta az MNB ingatlanpiaci elemzések osztályának főosztályvezetője, a Magyar Nemzeti Bank most közzétett lakáspiaci jelentését ismertetve.
2022-ben összességében 142 ezer lakáspiaci tranzakció történt. Ez mintegy 20%-os, 19%-os csökkenésnek felel meg éves összevetésben, és látható is, hogy elsősorban az év végétől, tehát a negyedik negyedévtől következett be egy nagyobb visszaesés a lakáspiaci tranzakciók számában, ekkor 36%-kal csökkent a lakáspiaci adásvételek száma. Ez az alacsony piaci aktivitás, ez kitartott év elején is, az első negyed évben 43%-kal volt alacsonyabb a tranzakciók száma.
Winkler Sándor azt is elmondta, hogy milyen tényezők állnak ezen folyamatok hátterében.
Egyrésztről a kereslet visszaesésében mindenképpen szerepet játszik a bizonytalan gazdasági kilátások miatti kivárás. Másrésztről ugye a korábbi években kialakult magas árszint, de a csökkenő hitelezés is hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyon alacsony a lakáspiaci tranzakciók száma.
A főosztályvezető elmondta, a 2014 óta tartósan emelkedő lakásárak 2022 harmadik negyedévében kezdtek el csökkenni. 2022 végére az éves lakásár dinamika 10,6%-ra lassult.
Évvégén a negyedik negyedévben 3,6%-kal csökkentek országos átlagban a lakásárak. Budapesten egy 1%-os, vidéki városokban 3%-os, községekben pedig mintegy 7%-os lakásár csökkenést mérhettünk a negyedik negyedévben.
A lakáspiaci tranzakció jókon belül emelkedett a külföldi vásárlók aránya, itthon a lakáshitelezés visszaesett. Idén márciusban a jelzálog kölcsönök kibocsátása 69%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az átlagos hitel összege pedig 14-ről 10 millió forintra csökkent.
Már azon családok számára is, akik az otthonteremtési támogatásokat igénybe tudják venni, jelentősen romlott a lakásvásárlás elérhetősége az elmúlt fél évben. Azok számára, akik nem tudják igénybe venni a támogatási programokat, számukra már csak jelentős pénzügyi kifeszítettség mellett érhető el a hitelből történő lakásvásárlás, mind a budapesti új lakáspiacon, mind pedig a fővárosi használt lakásoknak a piacán.
Az MNB főosztályvezetője azt is közölte, hogy 2022-ben 20,5 ezer új építésű lakóingatlant adtak át, ami 3,2%-kal haladta meg a 2021-es szintet, viszont a 2023 első negyedévi átadások több mint 20%-kal csökkentek éves összevetésben. A magyar lakásállomány 0,45%-os éves megújulási rátája pedig európai viszonylatban továbbra is igen alacsony, áll a jegybank lakáspiaci jelentésében. Egy év alatt csaknem 20%-kal emelkedtek az albérletárak Budapesten. Május közepén egy átlagos fővárosi lakás bérletéért havi 225 ezer forintot kellett fizetni, míg egy évvel ezelőtt csak 180 ezer forintot. A legdrágábbnak számító második kerületben átlagosan 330 ezer forintért hirdetik a kiadó lakásokat, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
Töretlenül zajlik az albérletárak emelkedése a kiadó lakások piacán. Országos szinten 0,7%-os, Budapesten pedig 1,8%-os volt az albérletárak emelkedése az előző hónaphoz képest. Érdekes ez a folyamat abból a szempontból, hogy a fővárosi lakbérek drágulás gyorsulása egy előszeleként értelmezhető az albérlet szezon kezdetének, ami július végén várható.
Hogyha megnézzük azt, hogy mennyi volt egy átlagos havi lakbér Budapesten, akkor milyen adatot látunk május közepén például?
A legfrissebb adatok alapján azt látjuk, hogy tavaly ilyenkor Budapesten 180 ezer forint volt az átlagos lakbér, amit kértek a tulajdonosok és az ingatlan közvetítők egy-egy kiadó lakásért. Idén májusban pedig már 225 ezer forint az átlag. Ez gyakorlatilag több mint 18-20%-os emelkedésnek felel meg, amit azt tesz lehetővé, hogy 2023. januárjától kezdve az infláció miatt a bérek és a jövedelmek is növekedésnek indultak, így a tulajdonosok is már bátrabban tudják árazni a kiadó lakásokat. Ami még szintén érdekes az árak alakulását tekintve, egyrészt, hogy Budapesten belül az 5. kerület már elvesztette elsőségét a legdrágább kerületért folytatott versenyben, és már nem az 5. kerület a legdrágább helyszín, hanem a 2. kerületben lehet a legdrágábban lakást bérelni, ott már 330 ezer forint az átlagos lakbér, míg az 5. kerületben csak, idézőjelbe téve mondom csak, 324 ezer forint az átlag.
A 2. kerület, illetve az 5. kerület mellett még melyek a drága kerületek, és melyek számítanak a legolcsóbbnak Budapesten?
A fővárosi albérletárakat tekintve említése méltó az első kerület 280 ezer forintos átlaggal, illetve a 6. kerület 258 ezer forintos átlaggal, illetve a dobogó 3. fokán párhuzamosan a 6. és a 12. illetve a 22. kerület áll 250 ezer forintos átlagos lakbérrel. A legolcsóbb kerületek közé pedig a 17., a 19. és a 23. kerület tartozik. Itt 148, 145 és 138 ezer forint az átlag, tehát leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között akár dupla akkora különbség is mutatkozik.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.